Rádióegyetem. Marosán György előadását közvetítjük az ELTE Bölcsészet Tudományi Karáról. Az előadás címe: A történelem evolúciós elmélete. Hogyan készül a történelem?
Most akkor elmesélem maguknak. Ma délelőtt másfél óráig írtam egy cikket. Későn érkezett meg az Economist. Ma reggel dobták be, mert arra megrendelők. Nézem, és előjött egy cikk, amit én egy héttel ezelőtt, amikor a gépemre jött otthon a Nature-nek a száma, akkor lemásoltam, bár egy baj volt, hogy csak a absztraktot lehet, a többit nem. A cikk arról szól, csalnak-e és miért csalnak a bankok. És hát zseniális kísérlet. A kísérlet egyébként Dan Ariely féle TED-et nézték-e? Nézzék meg a Or Boogie Moral című dolgot, ahol arról van szó egyébként a csalásról, és akkor majd ezt érezni fogják. Én is beszéltem maguknak azért ilyenekről. Ez az a fajta kísérlet, hogy adnak neked egy feladatot, majd a feladatot te értékeled. És igazán arra kíváncsiak, hogy te becsületes vagy-e, vagy sem. És arra kíváncsiak, mikor vagy becsületes, és mikor vagy nem. A kísérlet egyébként csak ebben a kérdésben az volt, hogy banki embereket hívtak meg, föl kellett dobni pénzt, fej vagy írás, össze kellett adni, hogy hány jött ebből abból be, és azt mondták neki, ha akár a fej, akár az írás nyer, akkor pénzt kapnak érte. Előtte volt egy kis feladat, ez a kis feladatok azért érdekesek, mert ez az, amikor előfeszítik az embert, beállítják. Ilyenkor, hogy is mondjam, ezt élesítik be a elmebeli modult. Az egyik esetben választ kellett adni néhány kérdésre, milyen tévét szoktál megnézni. A másik esetben, itt bankosokról volt szó, hogy a banknál milyen funkciót töltesz be. Mi a tapasztalat? Amikor azt kérdezik tőled, ez mind bankos. Ha azt kérdezik csak tőled, hogy milyen filmeket néztél, azt hiszem 51,8% az eredmény. Értsd, nagyjából 50 vagy 100-szor kell földobni, azt kapják, amit a valószínűség számítás mond. Ha előtte megkérdezték tőled, hogy milyen funkciód van a bankban, meg ilyen típusú kérdéseket, akkor 58% az eredmény. Akkor hajlamosabb vagy csalni. Pont. Ilyesmiket mutat ki egyébként Dan Ariely is, elő lehet feszíteni embereket. Ez egy hosszú-hosszú kísérlet, hogy amikor csak kapcsolatba kerülsz a pénzzel, akkor már másként gondolkodol, akkor hajlamos vagy csalni, akkor stb. Na, ezt csak arra mondtam maguknak, hogy ez egy fantasztikus dolog, mikor az ember rá ébred ezekre a dolgokra, és akkor csak össze kell rakni, pont. Na, ezt csak egy ilyen bevezetőnek mondtam. A mai alkalommal a történelemről szeretnék beszélni, ez egyébként azért van, megint csak bevezetőként, de remélem nem fogom elfelejteni. Hallották-e a kifejezést babonás galamb? Babonás galamb kifejezés, ez a pszichológiából származik, volt egy amerikai pszichológus, Skinnernek hívták, aki nagyon sokféle állatokkal végzett kísérleteket csinált, és ő írta le azt a különös jelenséget, ugye a galambokat be lehet tanítani különböző feladatok végrehajtására. Ez a feladatot adok, akkor jutalmat kapsz, és azt fedezték föl, hogy amikor új feladat van, van egy galamb, aki vagy nem vett ilyenben részt, vagy részt vett, de más volt a feladat, más tanult meg, akkor egyszer csak mindenféléket kezd csinálni. Ezt írták le, ez majdnem olyan, mint a szerencsejátékos. Akkor van szerencsém, ha előtte szagolgatok, ezt csinálok, azt csinálok. Tehát azt vette észre a babonás galamb, hogy össze-vissza tötyög, 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 majd egy idő múlva rájön, hogy mi a megoldás, mi a minta. Ezt most azért meséltem el maguknak, mert az emberiség egy picit ilyen, mint a babonás galamb. Lehet, hogy nem így érzik, nekem ma egy picit ilyen az érzésem, hogy nem tudjuk, mi a túrót kell csinálni. Az egyik ezt lépi, a másik azt lépi. Picit leegyszerűsítve, nem nagyon a politikáról beszélve, amikor a miniszterelnök azt mondja, hogy most akkor kelet felé, hogy akkor most kiket keresünk meg, egy picit ez van benne, jó szándékúan nézem. Nincs sehol a megoldás. A TED-en van egy érdekes prezentáció, ugye mindegyikre azt mondom, hogy nézzék meg, Eric X. Lee. Ez egy kínai fiú, aki a két rendszerről beszél, és mondd el nagyon érdekeseket Kínáról. Mindez azért érdekes, hogy könnyű azt mondani, Mindenki azt mondta, különösen Fukuyama után, a történelem vége után, hogy liberális, demokrácia, stb. És ez most mind összebonyolódik, ehhez még egy gondolat, aztán belevágunk a dologba. Megszokták már nyilván nevetnek is rajtam, amikor a saját cikkeimet dicsérgetem. Van egy zseniális cikkem, azt hiszem olyan címen jelent meg, hogy a beugrató kérdés. A dolog arról szól, hogy hallgatóknak van két, képzeljenek el két kis országot, mind a kettő 60-as, 70-es években, vagy korábbi években, évszázadon keresztül gyarmati országban van, most fölszabadul. Az egyik ország kedvező körülmények között van, közel van a piachoz, kellemes éghajlat, a másik viszonylag távol van, kedvezőtlen, sokféle etnikum. Még egy érdekes különbség lesz, az egyik ország, aki tehát kedvező, stb., demokrácia felé megy. A másik ország alapvetően autokrata vezetés irányba indul el. Az első kérdés, mit gondolnak, 30 vagy 40 év alatt kialakul-e a kettő között, nagyjából egy szintről indulnak. Mind a kettő örökölt a gyarmati sorból viszonylag hozzáértő adminisztrációt. Van-e a kettő között különbség? Egyfelől a nemzeti jövedelem, stb. Szemszögből. A hallgatók, akiket megkérdezek, válaszolnak rá, hogy igen, van. A második kérdés az, hogy is mit gondolnak? Melyik ország az, amelyikre csodálattal néznek, és melyik az, amelyikre azt mondják, hogy szegény? És itt általában tévednek az emberek, mondom a megoldást, az egyik ország Jamaica. Ha megnézik a demokrácia pontok számát, akkor az nagyjából Magyarország, sőt Magyarország fölött van. Jamaica 20 éve nem nőtt az egyfelől természetű jövedelem, korrupció magas, bűnözés magas, stb. A másik ország Szingapur. Minden mérték szerint Szingapur egy diktatórikus ország. Demokrácia pontjainak száma messze alattunk, majdhogy nem, Fehér Oroszország alatt van. Egyfelől a nemzeti jövedelemben megelőzte az angolokat az egykori gyarmattartót. Korrupció gyakorlatilag nincs, dinamikusan fejlődik. Ezt csak azért hoztam föl példának, mert a kép, hogy ilyennek vagy olyannak kell lenni, nagyon nehezen válaszol. Tehát nem annyira egyszerűen válaszolható meg a 21. században átlépve, mint korábban. Most mondok még egy hasonlót, és aztán tényleg bele fogunk vágni. Egyszer tartott beszédet, vagy órát maguknak a Marosán Bence, a gyerekem. A dolog azért érdekes, mert itt laktunk, lehet, hogy már egyszer mondtam maguknak, a Kárpát utca 50-ben a Dunaparton, és a Bencével sokat sétáltunk az alsó rakparton. Akkor még ilyen 4 éves volt, vagy 3 éves volt. Ott sétáltunk, a Bence egyszer csak megkérdezte, hogy miért folyik a Duna? És nem teljesen értettem, és akkor a part mellett, ott ilyen fadarabok voltak, papír, meg levél, és az úgy ott néha visszafele folyt, szél fújta, meg a örvény, meg ilyesmi, és akkor azt mondtam, hogy gyere, menjünk föl a rakpart tetejére, nézz onnan le, és onnan világos. Most ezt a történetet csak azért meséltem el, mert ma próbáltam mondani, egy picit ilyen a világ, és ha meg akarod érteni, hogy miről van szó, akkor érdemes fölmenni a rakpart tetejére. A különbség csak az, a probléma, hogy most gyorsan végig fogunk ezeken szaladni, viszonylag messziről fogok neki szaladni, mert elvileg ezt a szöveget a hallgatónak azt szoktam mondani, hogy nem kell nagyon messzire visszamenni, elég csak 500 év az újkor elejére, hogy megérts, hogy hogy van. Most egy picit messzebbre fogunk visszamenni. Ezek voltak a bevezetők, és akkor sokszor beszéltem róla, gyorsan szaladok ezen végig, a logikája az egész társadalmi evolúciónak. Hivatkoztam Popperre, egyik könyvében van csak egy mondat, de egyébként nagyon jól megvilágítja a lényeget. A lényeknek a túléléssel kapcsolatos problémákat kell megoldani, ezzel bajlódnak, ha találsz megoldást, akkor túlélsz. Ha nem találsz megoldást, elpusztultál. A megoldások általában ilyen adaptív konstrukciók. Olyan értelemben használjuk ezt a fogalmat, hogy arra a célra szolgálnak, hogy valamiféle problémát, amivel te gyakran találkozol, az adaptív problémák olyanok, amiket nap mint nap belebotlasz, ezeket meg tudod oldani. A logika a továbbiak során is az lesz, ez fontos az állatvilágban is, de az embervilágában a történelem ezzel lesz kapcsolatos még fontosabb. Amikor megoldasz egy problémát, az sok esetben olyan helyzetet hoz létre, hogy te növekedni tudsz, sokan leszel, ami új problémát vet föl. Ezt az új problémát ugyanúgy meg kell oldani. Az állatvilágban ez általában ezt a külső problémát, általában a környezet, a külső környezet, a természeti környezet változása hozza létre, a szónak abban az értelmében, hogy egy hidegebb lesz, melegebb lesz, vizesebb lesz, szárazabb lesz, és akkor ez késztet téged arra. Az embernél a legfontosabb, és tulajdonképpen ez lesz a történelem lényege, hogy megoldasz egy problémát, új helyzet, új problémát vet föl, erre kidolgozol újabb megoldást, ez a megoldás az ember, mint látni fogjuk, de eddig is erről volt szó, valami kulturális megoldás, az emberi közösség mérete megnő, ilyen lesz, olyan lesz, amolyan lesz, az új problémát vet föl, arra új megoldást kell, és beindul ez a létraszelű dolog, lehet, hogy hivatkoztam már rá, a Vörösnek van egy ilyen pici kis mondása, hogy alattad a föld, feletted az ég, benned a létra. És ez zseniálisan írja le azt a fejlődést, amit egyébként az ember megcsinált. Megváltoztatjuk környezetünket, új problémát vet föl, és egyébként az egész történelem erről szól. Ha meg tudod oldani, akkor lehetőséget kapsz, felső osztályba léphetsz. Ha nem lépsz felső osztályba, nincs semmi baj, bár sokáig idézőjelben nem volt semmi baj, mert megmaradtál ezen a szinten, később jelent meg az a probléma, hogy a felsőbb osztályosok jöttek el hozzád, és vertek téged szét, rabszolgasságba kergettek, stb. De tulajdonképpen ez a lényege. Amikor erről beszélek, és ez lesz a fontos, a történelemnek ennek kapcsán kialakulnak nagyon jellegzetes szakaszai, mely szakaszok nagyon érdekesek lehetnek abból a szempontból, hogy megértsd, miért pont Európa, és esetleg valamit arról, hogy mi lesz tovább, bár el fog majd ez nyilván, nem tudom, hogy valamit mondok, amit mondok, az kielégíti el magukat, de a végső válasz erre, hogy merre tovább, egy picit magam is bizonytalan vagyok. Tehát én is, bocsánat, a babonás galamb vagyok, aki próbálkozom és nézem azt, hogy milyen dolgok lehetnek. Néhány olyan gondolat volt még, ami mutatja ezt a, ugye babonás galambról beszéltem, érnek hatások minket, és nem pontosan látjuk át. Biztos beszéltem maguknak a CEUN, a programról. Ott is, csak úgy mondom maguknak, elkészítettem a cikket, de a rohadt életben mindig lassan, Népszabadság most harmadik hete, minden reggel nézem meg, hogy benne vagyok-e, de még nem voltam benne. Ugye ez arról szólt, hogy volt egy workshop, ahol újra tárgyalták Trianont. És hát zseniális volt, ült ott négy asztal, itt az amerikaiaknak kinevezett valaki, itt az angoloknak, itt a franciáknak, itt a magyar, és akkor elkezdtek tárgyalni arról, hogy na most akkor mi legyen. És nagyon tanulságos volt. Azért volt tanulságos, mert ez egy ilyen drámapedagógiai kurzus volt, ami egyébként lehetőséget nyitna mindenkinek, hogy kipróbálja. Milyen az, amikor ezen a összejövetelen azt mondod az amerikaiaknak, te rohadt mocsok, hát hogy merészeled, amikor... És akkor látod, hogy ennek milyen a hatása. És akkor egy picit elgondolkodsz, hogy jó-e azt mondani, bármi mást. Ezért mondtam, hogy ez drámapedagógiai kurzus, végigpróbálhatod, és akkor én arra futattam a cikkemet ki, hogy rettenetesen fontos, hogy megértsük történelemről beszélve azt a narratívát, amit természetesként fogadsz el, mely narratíva vezet téged, észre sem veszed. A narratíva nagyjából úgy működik, mint a tudományban a paradigma. Hallották a fogalmat? A paradigma egy elmélet, amikor kidolgozza valaki a paradigmát, akkor még tudja, hogy mik voltak ennek a feltételei, hogy van. A következő szakaszban jönnek azok, akik a kísérletben nem vettek részt, akik egy az egyben megkapják a paradigmát. Ez egy szemüveg, ezen keresztül nézed a világot, és csak ezt látod. És a probléma mindig akkor van, a tudományban ez nagyon érdekes, amikor beleütközöl. Tehát az elmélet az azt mondja, és hát rendre más eredmény jön ki, és ilyenkor a paradigmát át kell alakítanod. A narratíva ugyanezt a szerepet tölti be, mutatja, hogy hogyan nézd a világot, a narratívába illeszkedve tények, hiedelmek, mesék igazolódnak, valóságos tényeket félrelöksz, mert nem illik bele. Az volt a szép ebben, hogy ezen én neveztem csak így, ők nem így nevezték, ezen a Nemzeti Drámapedagógiai Kurzuson tesztelni tudod a narratívádat. És esetleg rájössz arra, hogy hát ez így nem jó, nem úgy kéne reagálni, talán nem azt kéne mondani. Na most szerintem ez zseniális volt, érdekes megnézni, ebből a szempontból megnézni, ez volna a kísérleti történelemtudomány, eredetileg az volt a cikk címe, majd esetleg várják. Hogyan ítéljük meg Putyint és egyáltalán ezt az egész dolgot? Ehhez az előadás, bár gyorsan fogok végig szaladni rajta, ad majd valamit, mert a Putyinnál előjön, nem csak nálam, másnál is, a birodalmi gondolat. Van-e még alapja a történelemben ennek a birodalmi gondolatnak? Látni fogjuk, hogy egykor volt, de az új korszakban van-e, hogy is mondja, milyennek az elődje, milyennek a hátránya, és amikor egyszer valaki belegondol abba, ez nálam gyakran előfordul, egy picit vigyázzanak vele, hogy ha egyszer tanácsot adnál Orbán Viktornak, Putyinnak, bárkinek, Merkelnek, nem így, mert ez most ma nehéz, ha visszamész a CEU programban, ez világos volt, ha visszamész 100 évet, ha visszamész Mátyás korába, mit mondasz neki, mit csináljon? És akkor viccből azt szoktam mondani, talán az egyetlen olyan ember, akinek nem tudnék jobb tanácsot adni, a Szent István. Ő azt csinálta, amit. Mátyásnak már tudnék mondani, hogy nem ezt. Rákócinak sok minden. Kossuthnak, hogy te figyelj ide, hát ezt nem így kell, hanem azt kéne. Csak azért, mert én már tudom, hogy ennek mi lesz a következménye. Putyinnál ez egy picit nehezebb, de élő a probléma. Széteső Európa, katalánoknál most volt, és ott áll mindenki, hogy esetleg új népszavazások lesznek, és még belefér az is, ki tudja holnap, hogy Erdélyben népszavazás van, csak azt ne hidd, hogy az az Erdély akkor magyar lesz. Ha Erdélyben népszavazás lesz, akkor arról szól, hogy Erdély leválik. Nem lesz az se román, se magyar, hanem Erdély lesz. És az érdekes kérdéseket vett föl, és hogyha egyáltalán önálló Erdélyt akarnának, ez most egy fura duma, nem is tudom, hogy szabad-e ilyet mondani, akkor azt kéne mondani, hogy fogjanak össze az erdélyi magyarok, erdélyi románok, és mondják azt, hogy figyeljetek ide, kibulizzuk azt, hogy leválunk, ez nem lesz magyar, ez nem lesz román, hanem mi építjük a saját kis Erdélyünket. Ez most a végkezdete? Ez Európa teljes szétesésének a kezdete? Pont. Ahogyan az evolúciót és a történelmet fölfogjuk, ami az ember világában teljesen természetes, ez a társulások vannak, amelyek segítenek neked egyébként megoldani problémákat. Az állatvilágban is az történik, hogy most te egyedül élsz-e, vagy társulásban, ezt a költségviszonyok határozzák meg. Mi a kifizetődőbb? És azt egyébként, hogy mi a kifizetődőbb, az sokszor a feltételek adják, ezért nagyon sok olyan faj van, ahol van egyedül élő és csoportban élő populációi. Az embernél egyéb is különböző okokból, ezt próbáltam mondani, eleve nem képzelhető el, hogy egyedül, vagy akár csak egy család él. Az embert evolúciósan arra, hát hogy is mondjam, kényszerítetett, hogy csoportban éljen. A fejlődés során igazán az lesz a nagy problémája, hogy ugye ezen végigmentünk, erről többször volt szó, hogy a közösségben a közösségi lét mindig felveti ezeket a szociális dilemmákat. A szociális dilemmák alapvetően a potyautassággal kapcsolatosak, és erre megoldást kell találni. Mert ha a potyautasok száma megnő, akkor a közösség szétesik. Tehát a közösségeket az tartja majd össze, hogy kidolgozolja a megoldásokat. Nagyon sokfélét az állatvilágban, a hormonok ilyenek, sok minden van, amivel egyben lehet tartani egy hímet és a nőstényt, egy nagyobb csapatot egyben lehet tartani. Ugye, ahogy hívják, a méheknél. Ott genetika van. Minden egyed testvér. Valójában szokták mondani a méhkasról, hogy az egy szuperorganizmus. A hímek, azok ugye a szuperorganizmus férfi nemi szervei. Kész. A munkások meg egy másik szerv, amik dolgoznak, és emiatt tud egyben maradni. Szatmári Őrsnek hívják, nem tudom, a könyvét olvasták egyébként. Vannak nagyon híres és nagyon jó könyvek, az evolúció fordulópontjai. Egy angol pacákkal, a Maynard Smith-szel együtt írta, és óriási siker lett, már legalább 10-12 évvel ezelőtt. Most zavarban vagyok, a címre nem emlékszem, de ha megnézik, magyar meg lehet látni. Ő valahol a várban van egy ilyen, nem tudom, magyar kollégium, vagy nem tudom micsoda, ott dolgozik, és elég híres kutató, evolúció kutató. Neki jelent meg most már több mint 10 éve egy rövid cikke a Science-ben, ahol ezt fölvetette, hogy egyébként az egész élővilág fejlődése ezt a létraszerűen megy. Amikor létrejönnek a növények, megváltoztatják ugye a légkört, az lehetővé tesz ezt. Amikor megjelenik, az megváltoztatja ezt, és hogy így mennek. Ez most csak a létraszerű gondolatnak a értelmezésére mondom. És akkor belekezdünk az emberi történelem végig gondolásába. Igazán többször említést tettem erről, most összefoglalom talán ebből a szempontból. Kezdjük a történelem előszobájával, majd ez ki fog derülni a későbbiekből, hogy ez miért csak előszoba. Ez a bizonyos 1 millió és 100 000 év közötti fejlődés. Többször volt szó róla, itt ugye arról van szó, hogy az igazán jellegzetes, a leglátványosabb elem az emberi agy méreteinek a növekedése. Jó lehet látni, nem csak 1 millió, már ezt megelőzően is, de az 1 millió és a 200 000 év között, a következő fólia használja ezt a kifejezést, van egy ilyen megszaladás, relatíve rövid idő alatt nagyon megnő az emberi agy mérete. Nagyon érdekes elméletek vannak, hogy ennek mi az oka. Itt is szeretném mondani maguknak, ez a dolog egyebek mellett azért érdekes, mert szeretjük mindig azt, amikor megvan a megoldás. És mindig érdekes, amikor valaki elkezdi ezeket a dolgokat kutatni, és akkor kiderül, hogy nem teljesen világos az a megoldás. Ezt itt most azért mesélem maguknak, mert 10 évvel ezelőtt még azt mondtam volna, hogy mert az nekem nagyon tetszik, mert ugye én fizikus vagyok, aki előállít valamit, meg föltalálok valamit, hogy ez az eszközgyártó, eszközkitaláló intelligencia, amiatt nő meg az agy, mert ki kell találni, hogy hogyan kell pattintani a kőeszközöket. Emiatt, mert hogy több ilyen feladat van, és hogy azon töröd a fejedet, hogy hogyan oldjad ezt meg, ezért nő meg az agyad. Utána jön erről volt szó, a Dunbar-féle szociális agy hipotézis, aminek az a lényege, hogy fenéket, nem emiatt nő meg az ember agy. A probléma, amit meg kell oldanod, közösségben vagy, és hogy számon tud tartani. Benne lehet bízni, benne nem annyira, őtől egy picit félni kell, őtől nem annyira kell félni, ő megszerezhető, mint koalíciós partner. Az egyiket úgy hívjuk, így nevezném Edison intelligencia, a másikat úgy hívják, hogy Machiavelli intelligencia. Az Edisont azt én találtam, de nem egy nagy dolog, ez önmagában semmit nem mond. A Machiavelli intelligenciát azt használják, a lényeg, azért nő meg az ember agya, mert számon kell tartanod a csoporton belül a kapcsolatokat. És ennek nagyon érdekes következményei vannak. addig tud nőni a csapat mérete, amíg te ezeket egyébként számon tudod tartani. Most néhány perccel ezelőtt azért voltam egy picit bizonytalan, mert vannak új kutatások, amelyek azt mondják, hogy nem csak ez van, mégiscsak eléggé hat a Edison-féle intelligencia. Egy biztos, és ez a lényeges. Az agyról el szokták mondani, hogy sokba kerül a fenntartása, energetikailag nehéz, megszülni nehéz, fenntartani nehéz, megtölteni információval nehéz, értsd, megszületett egy gyerek, csecsemő, életképtelen, mindenkinek azzal kell törődni, hogy őt megtartsa, majd utána egyfolytában töltöd bele az információkat, és ráadásul egy idő múlva az információ, az ilyen történetek, meg ilyenek, és egyfolytában sokat kell kajálni, nem tudom, hogy észrevették, a feleségem szokta mondani, hogy amikor az ember nagyon keményen dolgozik, megéhezik, tehát közismert, hogy a, mit tudom én, az energiának a 30%-át azt az agy használja föl, ezzel csak azt akarom mondani, ilyen hibát az evolúció nem követ el, hogy van ott valami, ami nagyon sokba kerül és nem használható. Akkor ezt az agyat valamire használni kéne, ez a kettő az, amire... Hogy is mondjam, azt szokták mondani, az agy megszaladása, ami érdekes számunkra, ezt többször mondtam maguknak, nagyjából 200 ezernél megáll az agy növekedése. Valami 1350 köbcentinél. Szépen lehet látni, hogy 400-tól, 500-ról hogy nő meg, a végén még egy picit gyorsul, majd mintha beleütközne egy határba. Lehet tudni, hogy ennek mi az oka, egyszerűen képtelen a nő megszületni, nem fér ki, bocsánat, az emberi agy a nőből, és ez is csak úgy, hogy egyébként életképtelenül szülöd meg a gyereket. Tehát ezen az úton tovább menni nem lehet. És akkor az evolúció, talán fura ez a megfogalmazás, elkezd gondolkodni, hát akkor mi a túrót? Akkor jön, az evolúció maga olyan lesz, mint a babonás galamb, hogy próbálkozik ezzel, próbálkozik azzal. Picit leegyszerűsítve mondom, lehet, hogy nincs teljesen igazam. Egy picit ilyen próbálkozása neandervölgyieké. A neandervölgyiek agya nagyobb, mint az emberé. De nem jön be. És akkor jön az ötlet, micsoda? Hát a kultúra. A lényeg, megszalad az agy, megállott, akkor van nagyjából 100 000 év, amíg ilyen próbálkozom ezzel, próbálkozom azzal, sok minden megvan előtte már. Tehát ott akkor már vannak eszközök, már tulajdonképpen rajzszerű vagy jelszerű dolog is van, de még viszonylag kevés, és akkor elérkezel 100 000-ig, és a 100 000-nél kezdődik meg, amire azt mondjuk, hogy a kultúra kiépítése. És ez mindenképpen egy nagyon fontos fordulópont. Állításom szerint itt kezdődik a történelem. A kultúra forradalma, ezt viszonylag jól lehet ma már látni, egyre több információ van az elmúlt 20 évben, az elmúlt 10 évben tömegével születtek olyan kutatások, hogy meg tudod nézni a különböző rétegekben, vagy a különböző tárgyaknál, mikor született és milyen. És gyönyörűen lehet látni, hogy hirtelen ott egy minőségi ugrás van, tömegét tekintve, bonyolultságát tekintve, megjelennek olyan tárgyak, ezeket úgy hívják kompozit dolgok, amikor olyan balta, amit így raksz össze, úgy raksz össze, a kő nyíl rá van erősítve már, és az valamikor 100 000 után halmozódik föl, tehát szinte mutatja, előtte is vannak elemek. Beszéltem maguknak róla, hogy nagyon jó cikkek jelennek meg arról, hogy az emberszabásúak kultúrája. Használják a kultúrát a majmokra. Gyönyörű kísérletek mutatják, leírások mutatják, lefényképezed, hogy hogyan jelenik meg egy viselkedési forma, és ez a viselkedési forma hogy terjed el a majmoknál? Hogy alakul ki az, hogy így összecsapják a tenyerüket? És akkor ez megy tovább. A különbség az, hogy náluk a kultúra mellékes. Van, átadják, de nem a túlélés nem alapvetően meghatározó. Az embernél a túlélést alapvetően meghatározó eszközé válik, és ez jelenti azt, hogy egy új dolog jelenik meg, és tulajdonképpen itt születik meg a történelem. Itt indul be az a fejlődés, amit ugye a vörös motto mond, az alattam, a föld felettem, az ég bennem a létra, és erre az időszakra ekkortól kezdődik az, hogy önmagadat alkotod. Megoldasz egy problémát, a probléma új helyzetet hoz létre, arra keresel eszközt, ha megtalálod az eszközt, megoldod ezt a problémát, növekedni tud a közösség, akkor nagyobb lesz, újabb probléma keletkezik, és így tovább. Tulajdonképpen ez volna a történelem lényege, ez volna az, hogy önmagadat teremted. Az állatoknak, én így mondanám, lehet, hogy nem pontos ez a fontos, története van. Van egy esemény történet, sokszor az állatoknál is van, ezt az elején lehet, hogy elmondtam, a bevezetőben szoktam a hallgatóknak hivatkozni erre, egy ilyen gyerekkorom kedvenc könyve, a Két kicsi hód, azt hiszem ez valami ilyesmi volt a címe, egy ilyen kanadai indián író írta, hogy a két kicsi hód fiatal korában elszakad egymástól, és akkor a szerző megy és megpróbálja az állatkertbe elvitt egyik hódot visszavinni, de az elején leírják, hogy hogy néz ki a hód vár. És az ember érzi, hogy a hód vár, az olyan, mint a mi házunk. Ott vannak a termek, ők azt csinálják, javítják, megtanulják azt, hogy hogyan építsd ki, hogyan kell a gátakat hozzá megteremteni, és bocsánat, a hódok túlélésének az, hogy ő hódvárat tud építeni, és azt tudja használni, és javítani tudja, lényeges része. Mégis, és bocs, más állatoknál is ilyenszerű van. Van a póknak a hálója, és sok minden más, mégis az állatoknál ez nem ez az alapvető. Az embernél a kultúra lesz az alapvető, és a kultúra lesz az, ami utána megoldok problémát, új probléma keletkezik, és lassan elkezdi az embert fejleszteni. Most jelent meg egy nagyon érdekes, lehet, hogy a Science-ben vagy a Nature-ben volt egy cikk valahol, csak arra emlékszem, az ember öndomestikációja, egy, azt hiszem, Oxfordban volt most egy konferencia, most a most volt, az egy hónapon belül körülbelül, ahol arról beszélnek, hogy az ember kialakulása picit hasonlít, ugye az ember domestikálta a különböző állatokat, kutyát vagy bármi mást, aminek következtében ezek az állatok jelentősen megváltoztak, hogy az ember esetében is valami ilyesmit látunk, alapvetően megváltozik. Ez tehát egy újfajta megközelítés, csak megemlítem maguknak, hogy ilyen volt. Lehet, hogy a következőben ez lényeges lesz. Pont. És tulajdonképpen most kezdődik el igazán a történelem. Ez a történelem első szakasza, ami tehát nagyjából 100 000 évtől tart, nagyjából 14 000 évig. Picit vigyázni kell, a határpontok most időben, tehát ez nem úgy néz ki, hogy ottan pont meg lehet nézni, de nagyjából igazak. Itt értsék úgy, hogy a 100 000 előtt van, esetleg 10 000 vagy 2 000 év is, amíg bizonytalan, és a 14 is egy picit ilyen eltolódó, de nagyjából világosan lehet látni. Az érdekes az, hogy ez tehát az a korszak, inkább ezt a dolognak ezt a részét akarom kiemelni, amikor a kultúra átveszi az ember evolúciójában a vezető szerepet. Van egy ilyen elmélet. Lehet, hogy ha ezzel foglalkoznak valamennyire, megismerkednek, látni fogják, a gén és kultúra együttes koevolúciójáról írnak. Valójában mostantól kezdve a kultúra lesz az igazán meghatározó, és a genetikai fejlődés ennek alárendelt. Mindig is megmaradunk biológiai lénynek, mindig is megvan, és időközönként fura módon előrelép, hogy ez egyébként fontos. Egy elemet hagy mondjak, ez ezután kezdődik. Letelepedés állat. Amíg az állatokkal együtt élsz, és azok, akik a most adott esetben disznóval együtt élnek, azok ezt megtanulják, hozzászoknak, a betegségekre immunisak lesznek, Mi történik azokkal, akik nem immunisak, azok kipusztulnak. Majd mi történik, amikor az ember átmegy Amerikába? Nem az a meghatározó, hogy legyilkolják őket. Ezek a szerencsétlenek el fogják kapni a betegséget. Ezt nem akarták a fehérek. De ez az, ami igazán kipusztító, mert náluk nem voltak azok az állatok, ők nem lettek immunisak. Vagyis folyamatosan van a másik, ugyanez szokott lenni, a tej. Ki az, aki megszokta, hogy a tejet meg tudja inni? Ahhoz hozzá kell szokni. Még mindig vannak olyanok, akik nem tudják a tejet megfelelően megemészteni, és egy csomó más ilyesmi van. Ezzel csak azt akartam mondani, az ember evolúciójában fontos azért a genetika, de mostantól kezdve ez mellékes, nem olyan fontos. Ugye, mi lesz a kultúra? Az ember önmaga és a természet közé illeszti. A hódvár egy speciális példa arra, hogy a hód és a természet közé oda illeszti. Az ember esetében ez lesz a meghatározó. Az ember kultúra környezetében él, és tulajdonképpen ez a történelem lényege. Te a kultúrával vagy kapcsolatba, a kultúrák kerülnek egymással kapcsolatba, és ez határozza meg a fejlődést. Az egyik érdekes dolog, ami fontos lesz, megint csak csodálatos kísérletek vannak, hogy lehet látni, hogy a kultúra fejlődése gyorsul. Ebben eltér a biológiaitól. Értsd, ahogy megnő a közösség mérete, ha beírják ezt a 2013-ban végeztek egy nagyon okos kis kísérletet, azt nézték meg, hogy a különböző közösség méretek mellett milyen gyorsan keletkezik újítás, és mennyire marad meg a kitalált ötlet. És azt találták meg, hogy a közösség mérete segít az újítás születésében és az újítások megmaradásában. Miért lesz ez fontos? Mert mostantól kezdve a kultúra az, ami a túlélésedet meghatározza, és ez is egy elem, hogy a méretek fontosak. A fejlődés tehát valahogy úgy fog kinézni ebben az első szakaszban, ami megint mondom, ez az első lépésben a 100 000-től 14 000-ig tart, hogy a közösségek hirtelen megnőnek, kitöltik ezt a teret, eljutnak addig, hogy 100-200 fős közösségek jönnek létre, majd egyébként ez fontos, miután tovább a közösség nem tud egyben maradni, majdnem az történik, ami egyébként az állatoknál is megvan, hogy amikor a közösség mérete elér egy bizonyos küszöb szintet, amit már se, ahogy hívják, nem tud egyben tartani, az agy, amit most ebben a szakaszban kiegészítenek most már a szimbólumok. A szimbólumoknak azért lesz szerepe, mert eddig ugye mindenkit személyesen kellett ismerned. Mostantól kezdve az emberek, hogy is mondjam, az, hogy ki a erős, azt nem feltétlenül annak alapján nézted meg, hogy azok a biológiai markerek, amik arra utalnak, hogy ő egy alfahím, hanem mit néztél meg, hogy ott van-e a nyakában a medvefog. Akinek a nyakában ott van a medvefog, az föltételezhetően nagyon erős, azzal nem érdemes összerúgni a port. Ezt most csak arra mondom maguknak, hogy amikor a szimbólum megjelenik, már nagyobb közösség képes egyben maradni, segíti ezeket a dolgokat, pont. Amikor viszont elérted ezt a határt, szétválik a csoport és elmennek. Már korábban is lassanként kezdted a világot földeríteni és betelepíteni, de most gyakorlatilag 60 000 és nem tudom 20 000 között egyszer csak az egész földet betelepíted, elvándorolnak, új közösséget hoznak létre, majd mennek tovább, tehát szépen lehet látni, hogy valahonnan Afrikából elmennek a alsó részébe, Dél-Afrika felé, aztán elmennek mai Izrael, Palesztínia, onnan egyrészt Ázsia, másrészt elmennek Európa, majd elmennek Ázsián keresztül újra Európában, illetve mennek tovább Ausztrália, Amerika és így tovább, és az egészet betelepítik. De mind ilyen, hogy megnő, szétválik, tovább megy. Ugye ez is azt mutatja, hogy nem tud már egyben maradni. És ez egy nagyon komoly kihívást jelent. Tulajdonképpen ez az, amikor alapvetően fontos lesz Lassanként kezd megnőni a szerepe annak, hogy milyen viszonyt alakítasz ki a szomszédoddal, de egészébe véve itt a szomszédok inkább ellenségek. Ajánlgattam itt maguknak a Jared Diamondnak a könyvét A világ tegnapig. Én bevallom maguknak, antropológiai könyvet nem nagyon sokat olvastam. Nekem ebből a szempontból érdekes volt, hogy belepillant az, hogy hogyan éltek ezek az emberek, és sokkoló azt olvasni. Nagyjából ezt a szintet írják le, egy picivel magasabb szinten vannak, de ugyanezt mutatja, hogy hogyan gyilkolják le egymást a melletted levők, és hogy ebben a korban, pont ellentétben azzal, amit a, hogy hívják, mond, a Rousseau, a nemes vadember, az emberek túlnyomó többsége gyilkosságoktól hal meg. Kész, tehát a feleségem második férjét megöltem, tehát ilyen történeteket adnak tovább, és hogyha az arányokat nézed, felfoghatatlanul kegyetlenek, és hogy is mondjam, milyen erőszakban gazdag ez az időszak. Az első szakasztrendje, erről beszéltem, ez a benépesítés, mármint a föld benépesítése, és azért az erőszak mellett megjelennek a kapcsolatok. Leírják ezeket, ez megint egy nagyon érdekes dolog, hogy Afrikában is, de máshogy is lehet látni, hogy 100-200 kilométerrel arrébb kibányászott vagy létrehozott kőeszközöket használsz. Tehát lehet látni, hogy ez valószínű kereskedelemben valahogy került hozzád, tehát az ember érzi azt, hogy hogyan kezd nagyon távoli közösségek között, azon kívül, hogy legyilkolom azt a másikat. Ennél persze egy sokkal kedvesebbek voltak, nem sokkal kedvesebbek, inkább így fogalmazok, hogy nagyon racionálisak voltak. Ha erősebb, térjél ki, ha nagyon kell, hogy átmenjél ezen, kérjél engedélyt és hozzáll ajándékot, ha erősebb vagy, akkor kényszerítsd el, küld el, stb. Ha nagyon ellenáll, akkor persze legyilkolod, de nem szívesen csinálod ezt, mert az fárasztó, meg ilyen. De nagyjából így gondolkodtak. De megjelenik emellett ez a cserélünk is. Ezeknek eredményeként jutunk el 14.000-ig egy új lépcsőfokhoz. Történelem, új lépcsőfok. Ugye itt lassan megtörténik a letelepedés, nem mindenkinél, de sokaknál. Sokaknál, ugye ezt egy picit megalapozta előzőleg, már termelni tudunk, a termelés fokozatosan lassan kezdődik, és innentől kezdve egészen új típusú társadalom jön létre. Ez már olyan, ami itt létrejön, amit úgy nagyjából ismerünk, mint látni fogjuk. Ezek már mind nagyon sokféle funkcióval rendelkeznek, ami számunkra is ismerősek, ugye itt alakul ki a kulturális univerzáliák rendszere. A lényeg viszont az, ami nagyon fontos lesz, hogy ezen a szinten jelenik meg a most már formális intézményeknek a... Tehát itt már formális intézmények jönnek létre. Az előző szakaszban az a 60 ezer, 20 ezer vagy 60 ezer, 14 ezer között is volt már intézmény, akkor már működött, ez a, egyszer beszéltem róla, a norma. Akkor már működött az, hogy van szabály, a norma olyan szabály, amit be kell tartani, be kell tartatnod másokkal szemben is. A norma volt ugye az a szabály, ahol büntetned kell a közösségen belül akkor is, ha nem téged ért a baj, ez volt a norma. Tulajdonképpen 14 ezernél érted el azt a szintet, hogy a norma már nem működik. Hivatkoztam akkor egy cikkre, ami ugye a peer punishment és a pull punishment között a különbséget megteremtette. Peer punishment, fönntartható-e a közösség azzal, hogy személy szerint büntetünk? Vagy olyan büntető intézményt vezetsz be, hogy lefizeted az adódat, és akkor van valaki, aki büntet, és akkor sikerült már kísérlettel bizonyítani, részben emberekkel, részben ágensekkel lehet látni, hogyha nagyon nagy kezd lenni a közösség, akkor a peer punishment egyre rosszabb, egyre kevésbé hatékony, és csak pull punishmenttel lehet létrehozni. Tulajdonképpen ez utal már erre. Létrejön egymást támogató és egymást feltételező intézmények rendszere. Itt létrejön a tulajdon, létrejön a pénz és kereskedelem, megjelenik a másodrendű potyautasság visszaszorítására az ideológia és a vallás, és az ezeket összefoglaló állam. Mutattam egyszer már, vagy beszéltem maguknak róla, hogy nagyon érdekes és kettős hatása van ezeknek az intézményeknek. Azóta is ezekkel küszködünk. Ugye a fő állítás az volt, de ez mindegyikről bebizonyítható, tulajdonról és talán az államról kevesebbet beszéltem, bár az ott érthető, a pénznél mutattam be azt a kísérletet, amit megint ez a PNASZ-esek csináltak, ahol lehet látni, ahogy megnő a közösség, ahogy fontos lesz egyébként a csere, ha csak azzal számolsz, hogy az ember okos evolúciós programok miatt szolidaritást érez, van egy proszociális ösztöne, ha csak erre hagyatkozol, nem működik a nagy, amikor sokan vannak. Ezt a kísérletbe kimutatják, bevezeted a pénzt, a pénz elkezd működni, egyszer csak boldog lehetsz, nagy közösség együtt tud lépni, de mi az ára ennek? Magadtól nem segítesz. Tehát különös módon az intézmények, amikor bevezeted, kiszorít mást. Akkor arra hagyatkozol. Az államnál szintén így van, erről is beszéltünk, hogy most én már nem bajlódom azzal, hogy szóljak valakinek, aki láthatóan olyasmit csinál, amit nem illene. Hát arra van az állam. Azért fizetem az adómat, hogy az majd oda szól, és akkor az majd elintézi. Ezt most sokféleképpen lehet megítélni. Sokan mondják azt, és ez részben igaz is, hogy ez nem jó. Nem jó, hogy az emberekből kivész a szolidaritás érzése, az, hogy fegyelmeznek, hogy hajlandó fegyelmezni, viszont mégis, mivel az intézményt megteremtetted, most már a nagy közösség egyben tud maradni. A lényeg, a történelemnek ebben a második szakaszában jön létre lényegében az állam. Ez volt az, amire hivatkoztam, a pénz születése. Erről kevésbé beszéltem, de ez is egy érdekes dolog. Szintén nemrég csinálták, és ugye szokás szerint megint a PNASZ-ben van, volt ez a cikk, nem is olyan régen. A következőt mondja, megint csak nagyon érdekes, a tulajdon. Ugye a fejlődésnél, hogy áttérés a mezőgazdaságra, hozzám egyébként is, mint ilyen műszaki emberhez közel áll az a fajta megoldás, hogy ezt mi határozza meg? Hát a találmány, az okos ember, aki fölfedezi azt, hogy ezt is lehet, meg azt is lehet, meg amazt is lehet. A kutatások mit mutatnak? Nem ez a meghatározó, hanem a tulajdon. Az, hogy elfogadja más, hogy azt mondod, hogy ez az enyém. Ha elfogadják ezt a többiek is, hogy ez az enyém, akkor van fejlődés, akkor van áttérés mezőgazdaságra. Ha nem fogadják el, akkor nincs áttérés mezőgazdaságra. Ez egy szokatlan dolog. A Rousseau mondja, hogy az első ember, aki azt mondta, hogy ez az enyém, az a fő rossz. Erről szól az Estve című versben Csokonainál, hogy a enyém és a tiéd. Amikor a miénk volt, az minden rendben volt. Amikor jött az enyém, az tönkretette a társadalmat. A következő van. Ahhoz, hogy a társadalom növekedjen, ezt most sok szempontból magamnak mondom, aki ilyen, régen ilyen bolsevik, vagy nem tudom milyen voltam, és gyanakodva néztem a tulajdon, akkor nincs semmi, nem így mondom, hogy nincs semmi, akkor van az a szint, és nem feljebb. Ha azt akarod, hogy nagy legyen, akkor ezt el kell fogadni. Ez csak megint csak egy példa arra, hogy légy óvatos, amikor ezt megszünteted, mert annak nagyon különös következményei vannak. Úgy tűnik, hogy a modern korban azok a társadalmak a leggazdagabbak, leggyorsabban fejlődők, ahol hamar alakul ki a magántulajdon. Egy picit az jut eszembe, nem tudom, mond-e maguknak valamit, Vera Zaszulics kéziratok. Vera Zaszulics kéziratok. Marxnak írt levelet egy Vera Zaszulics nevezetű hölgy, és azt kérdezte, lehet-e a kommunizmus alapja az a fajta vagyonközösség, ami Oroszországban volt. És akkor erre Marx valami olyasmit válaszol, hogy nagy valószínűséggel nem. Ezt csak azért mondom, hogy igen, ez megvolt. Én végigvettem ezeket a kommunak kísérleteket. Sok helyen volt, ha ne adj Isten, akkor éltem volna, nem is tudom, hogy mit mondjak. Azok jártak jól, ahol ez fölbomlott, Azok jártak jól, akiknél, ha úgy tetszik, a közlegelő helyet, ami mindjárt lehet, hogy jön vissza, magántulajdon van, és az uraknak is pénzben fizetsz. És ez megkönnyíti a fejlődést, és arra fele mutat. Valószínű, hogyha vissza tudtam volna menni, és valaki ezt újra és újra visszaállította volna. Elvileg ez lehetséges lett volna, és erre volt is igény, hogy a magántulajdont visszaszorítsák, akkor lehet tudni, hogy mi lett volna. Az egész logika mögötte, amit mesélek, ez a bizonyos folyamatos szelekció és kiválasztódás. Éppenséggel hozzám is az áll közelebb, hogy valószínű az van, hogy van ott egy társadalom, van benne ilyen is, ilyen is, ilyen is, bár van az evolúciónál még egy fontos elem, az útfüggőség, a path dependencia, amikor van egy elmélet, ami azt mondja, hogy ezt vagy azt nem szabad, de hosszú távon az történik, hogy próbálkozunk, mint ahogy előrefele is így van. Tehát miközben én itten elmondom maguknak a magántulajdonnak a dicséretét, ugye igazán, logikailag ezután kéne tartanom az előadást a kommunizmusról, melynek pontosan az lesz a lényege, hogy van a mai szint, és próbálkozunk, hogy melyik a leghatékonyabb és melyik a legjobb. És kiderül, hogy ezen a szinten egy egészen más típusú közösség is létezhet, kapitalista környezetben egy picit ilyen kommunisztikus. Próbáltam mondani, tehát az, hogy a tulajdon milyen formában létezik, az aztán elgondolkoztató, hogy mindez a történelemben ugye nagyon keményen zajlott le, ez volt bekerítés. Volt egy színdarab a Szkénében, nem tudom, látták-e, hallottak-e róla, Műszaki Egyetemen van egy színház, és ott szokott lenni, egy angol szerzőnek a darabja Irtás, ez a címe. És tulajdonképpen a Cromwell időkről szól, és iszonyatos képet fest arról, hogy mit csináltak az angolok az írekkel. De valóban iszonyatos. Tehát ami mutatja egyébként az, hogy a dicsőséges forradalom keretében éppenséggel mit csináltak, és ott is előjön ez a közös, a magán, és hogy ez hogy működik. Csak ezt akartam mondani, hogy a mezőgazdaság elterjedéséhez fontosabbnak tűnik a tulajdon, a magántulajdon elfogadása, mint pusztán a találmány. És ez egy elgondolkoztató dolog. Az állam születése ugyanez, tehát itt most tulajdonképpen a pénzről, a tulajdonról és az államról mutattam meg. Ez az a korszak, amikor ez megszületik, erre korábbiakban már többször utaltam. Ekkor alakulnak ki a maihoz hasonló társadalmak, szinte minden társadalomban, itt van a kulturális univerzáliáknak a termelési mód, reprodukció, családi gazdaság, politikai viszonyok, viselkedési szuperstruktúra, így hívják etikus viselkedés, és kialakulnak ezek az elemek szinte mindegyiknél. Tehát akkor ezen a szinten minden társadalom hasonló lesz a szónak abban az értelmében, hogy a struktúra az nagyon hasonlít, legfeljebb ők, amikor megnézi a mellette levőt, őt megdöbbenti, hogy az ő mítosza egészen más, a mintája egészen más, ezt a dolgot egészen másként oldja meg, de mindenütt nagyjából ezek megvannak, így néznek ki a társadalmak. Ezek a társadalmak beborítják azt az adott térséget, és a társadalmak között, ez most, mikor társadalomról beszélek, akkor gondoljanak egy falura, ahol lakik, mit tudom én, 200-300 ember, ezen a szinten már kell, a Jared Diamond ezt is leírja, kell valami bíróság, igazságtevés, bár ez a bíróság és igazságtevés másként működik, mint a fejlett társadalomban. Megjelenik egy érdekes probléma, amiről eddig nem beszéltük, a common pool resource problémák. A common pool resource problémák, ez a közlegelővel kapcsolatosak, amikor ugye van egy falu, közlegelő tragédiája fogalmattal biztos találkoztak. Gyakorlatilag szerintem a 60-as évek végén ez a Garrett Hardin gondolta ezt először végig, aminek egyébként a logikája az érdekes, ami egyébként ma is egy fontos kérdés, hogy vajon azt tudjuk, hogyha valaki aljas módon a közösség ellen dolgozik, akkor az a közösségnek sok problémát tud jelenteni. A közlegelő problémája azért érdekes, mert pusztán azzal, hogy saját, racionális, önző érdekedet követed, ezzel is, ha mindenki ezt követi, a közösséget tönkre lehet tenni, mármint, hogy a közlegelő összeomlik, ez a kiviszek egy tehenet, mindenki kivisz egy tehenet, este megfejé és eladja a piacon, aztán valakinek eszébe jut, hogy akkor már viszel ki két tehenet. Nagy a rét, sok a fű, semmi baj, jobb neki, akkor megint valaki kitalálja, jaha, ő is két tehenet, én is két tehenet, és így egyre többet, a fű egyre kevesebb, a rét tulajdonképpen szűk lesz, és ráadásul itt még, ez biztos érzékelik, belép egy nagyon komoly ösztönzés, mert ahogy a fű egyre kevesebb, ha csak egyet viszel ki, egyre kevesebb tejet ad. Ahhoz, hogy tehát ugyanannyi tejet kapjál, mint régen, ahhoz most 2-3 tehenet kéne kiküldeni a közlegelőre. És mi a vége? Összeomlik minden. Amikor sok kis közösség lett, a közlegelő problémája nagyon éles lesz. Ezt nevezik egy common pool resource problémának, ezt kutatta egy hölgy, közgazdasági Nobel-díjat kapott, talán 10 évvel ezelőtt, vagy 8 évvel ezelőtt, 1 vagy 2 éve halt meg, Elinor Ostromnak hívják, nagyon érdekes, amiket csinált. Ő ezt vizsgálta szerte a világon, teszem azt Törökországban, ugye tipikus közlegelő a tengeri öböl, ahol mindenki halászik. És akkor ő azt vizsgálta, hogy oldják azt a problémát meg, hogy meg kell egyezni. Egy megoldást mondok maguknak, ahol mutatta, hogy egy ilyen problémát hogyan lehet megoldani. Az egyik lehetőség egyébként a közlegelő problémára micsoda, majd látni fogjuk, ez az állam és a birodalom. Megmondja, hogy mi a szabály. A másik lehetséges, hogy egy valaki elfoglalja az összeset, és azt mondja, hogy ez az enyém, és megoldja. A harmadik lehetőség az, hogy egyébként egyfolytában verekednek, és a közösségek szétesnek, és ő említ egy nagyon érdekes problémát, ez pont Törökországban volt, pont a tengerrel kapcsolatos, és azt mondta, hogy a megoldás az a következő, valamit ott kitaláltak. Mindig verekedés van, veszekedés van, ki hol halászom, mivel halászom, hogyan. Majd a következőt csinálják. Minden szeptember elején sorsolnak, ki hol kezdi el a halászatot. Majd minden nap a kisorsolt területről egyel arrébb lép. Januárig, majd januártól vissza. Pont. És akkor eszembe jutott, Amerikában voltunk ilyen társasutazáson, és ott az volt a szokás, hogy azt mondták, hogy mindenki odaül induláskor a buszban, ahol akar, de minden megállónál mindenki egyel előre lép. Tehát nem az van, hogy elfogalod, hogy ez a legjobb hely, és ott maradsz, hanem amikor megálló van, másnap reggel tovább léptél. Így mindenki ül minden helyen, és ez egy abszolút fair megoldás. Ezt találták itt ki, az érdekes micsoda, van, ahol egy ilyet kitalálnak. Ez jól működik, akkor, ha a papa, és itt jön a nehézség, rászól a gyerekére, hogy figyelj ide, Mohamed, az volt a megállapodás, hogy dinamittal nem halászol, és ez most nem a te helyed. Neked most ott kell lenned. Ha ezt nem mondják meg, nem csak a szomszédnak, hanem a saját gyereknek, akkor az egész rendszer összeomlik. Ha megmondják, akkor jól működik. Tehát ezzel azt akartam mondani, hogy időközönként a common pool resource problémák megoldhatók, de nagyon nehéz ezeket megoldani. Ez ritkább, de ugyanez vonatkozik a folyókra, hogy használod fel a vizet, ezeket mind viszonylag hosszú távon valamennyire meg tudták oldani, de a legtöbb helyen mégiscsak az állam jött, például a öntözésnél. Ki mennyi vizet használhat, kinek hogyan kell a csatornákat tisztítani. Ezzel azt akartam mondani, hogy most ezen a szinten megjelenik ez a common pool resource probléma, amire megoldás kell, és megjelenik még valami. Egyre fontosabb lesz részben ezáltal kiváltott módon a háború, hogy bizonyos problémákat megoldjanak, elfoglalja, magáévá tegye, pont. A közgazdaságtanban itt két érdekes szempont van, amikor azt nézed saját magad szemszögéből, hogy a másik fogyasztása az csökkenti-e az enyémet. Ez a levonhatóság. Ott van a kis kertem. Ha a kertembe bejön a szomszéd és leszedi, akkor a levonhatóság nagy. Hogyha itt pusztán arról van szó, hogy van itt egy híd, amin valaki más megy át, akkor az nem, hogy is mondjam, rontja az én helyzetemet. Nem fogok tudni kevésbé átmenni. A függőleges tengely pedig a kizárhatóság nevezetesen. Ki tudom-e zárni belőle? Ha nekem van egy hidam, vagy van itt egy átvezető ösvény, akkor elvileg kizárhatok másokat. Ha ott fönt egy, hogy hívjákon van, egy tengeröböl, nem lehet kizárni belőle az embereket, és akkor kialakulnak különös javak, a lényeg az, hogy valahol itt a sarokban kialakul a magánvagyon, common pool probléma az ott föntebb van, itt vannak a vámolható javak szférája, az azt jelenti, hogy nekem van valamim, amin embereket átengedek, hogyha lefizetik a vámot, kész. És ezen kívül van még, itt vannak a közjavak, ez volna az a, amiről beszéltem, a közlegelő, és hát továbbra is megmarad a szabad javak szférája, ami mindenkié, nem zárnak ki, nagyon sok van belőle. Az érdekes az, hogy amikor a fejlődés történik, akkor egyre szűkülni fog a szabad javak területe. A 21. századnak az egyik legnagyobb problémája az, hogy gyakorlatilag alig van már ebben az értelemben szabad javunk. Már beleszólunk abba, mit csinálnak a brazilok a esőerdővel. Na nem áll, hogy kivágják. Most gondolj, milyen fura. Mi között hozzá, hogy ő mit csinál az esőerdőjével? Mondja a brazil. Na nem. A brazil esőerdő, ez vagy az vagy amaz, az közös jav. Ott csak majd én megmondom neked, hogy mit. És ebből nagyon sok veszekedés van. Mi van a izével, a Antarktisszal, vagy az Arktisszal, ahol most mindenki leteszi az oroszok, hogy ez itt az enyém. Más, ez itt az enyém. És akkor a többiek, akik ebből kivannak. Hogy hívják, hogy most nézik, hogy most ezt hogyan is kéne? Igaz, hogy az szabad? Igaz, hogy az az övé? Véletlenül akkor úgy húztak éppen valamit meg. Ezzel csak azt akartam mondani, volt egy korszak, amikor semmilyen nem volt, most elérkezett egy olyan korszak, amikor elég keményen megszabják, hogy megmondhatják, hogy az nem úgy van, hogy te azt mondod, hogy ez a tied. Jön a történelemnek tulajdonképpen az a szakasza, amiről már írott történelemmel rendelkezünk. Akkor már érdekes lesz, hogy az akkori emberek ezt hogyan élik meg. Ez lesz gyakorlatilag 8000-től, lehet, hogy inkább 6000-et kellett volna mondani, időszámításunk után 1000-ig, amikor birodalmak vannak. És az érdekes az, hogy birodalmak fölépülnek, egyrészt a háborúk miatt, másrészt a közlegelő miatt, versenyképessé és jóvá válik, hogy egy struktúra rátelepszik a falvakra, vagy ezekre, és elkezdi ezeket irányítgatni. Sok helyen megjelenik, inkább az lesz az érdekes, hogy ezeknek a birodalmaknak mi a, hogy is mondjam, a működés módja, és akkor hagyj hivatkozzam, nem tudom, látták-e, nekem rettenetesen tetszett. A Gül Tibornak van egy könyve, azt hiszem az utolsó birodalom, vagy valami ilyesmi, és abban Szépió hosszan álltott töprengve városok, hogy is mondjam, Polibiosz római történész személyes élményeit írja le, éppen Kártágónál vannak, Kártágot verték szét. Szépió, a győztes hazvezér hosszasan álltott töprengve városok, népek, dinasztiák elkerülhetetlen végzetén, amely mindegyiket utoléri, akár csak az egyes embereket. Arra gondolt, hogy ez történt a hajdan hatalmas Illionnal, Asszír, Méd, Perzsa, birodalom és a nemrég oly virágzó Makedóniával. Majd akár szándékosan, akár véletlenül a következő sort kezdte szavalni. Eljön a nap, mikor a megszentén Illion elvész, és Priamosz, meg népe a jógerejes Priamosznak. És amikor Polibiosz nyíltan megkérdezte tőle, mit ért ezen, nem titkolózott, hanem nyíltan hazáját, Rómát nevezte meg, mivel az emberi sors forgandóságát látva féltette azt. Ez most arra vonatkozik, mást is lehetne mondani, hogy ha olvasnak ekkor valamit, a logikában ezek a ciklusok vannak benne. És érdekes módon ez a ciklus féle gondolat, ez megy tovább, és egy picit ezt érzem bele, de biztos tévedek, a Putyinnál is, és mindenkinél birodalmat építek, nagy lesz, ugyanez jelenik meg, ez a gondolat a Toynbee-nél, ugyanez megjelenik a Huntingtonnál, és ami érdekessé teszi, abban a három új könyvben, ha egy pici unatkozó idejük van, de akár ha valakit érdekesnek látja, erről is lehet írni, a Beszélőben volt Nyugat-Alkonya, körülbelül ez a címe a cikknek, talán 2 vagy 3 évvel ezelőtt írtam, ami azért érdekes, mert amikor Nyugat-Alkonyáról beszélnek, akkor is visszaszűrődik ez a birodalmi gondolat, hogy felfejlődik, nagy lesz, aztán megroppan, és visszaesik. Olyan szavakkal írják egyébként ezeket le, most lehet, hogy a Huntington írja le, hogy az elején a birodalmak dinamikusak, agresszívek, cselekvőkészek, aztán egyszer csak elkényelmesednek, nem vállalnak kockázatokat, és akkor minden birodalom áldozatául esik egy következő másik birodalomnak. Csak annyit akarok mondani, hogy ezek a egymás után felemelkedő birodalmak, ez ebben a korszakban 6000-től időszámításunk után 1000-ig nagyon szépen lehet látni, részben utána is. Sőt, ezeket a birodalmi ciklusokat lehet látni, amit nem nagyon vettünk eddig észre, én is csak volt egy cikk a National Geographic-ben, kérdés, hogy ez alapként fogadható, bár lehet, hogy a Current Anthropology-ban volt, Afrikánál. Az Afrika közepén az államoknál is lehet látni, hogyan állnak össze viszonylag nagy, európai értelembe vett komplex állammá, és hogyan esnek szét. Annyit akarok tehát csak mondani, hogy ez az emberi történelemnek egy következő érdekes szakasza, amikor a faluk fölé, a faluk hálózata fölé egy ilyen birodalom, vagy egy viszonylag nagy állam épül föl, amely elvon forrásokat, ezért cserébe ad szolgáltatásokat. Minden birodalomnál tulajdonképpen a béke az, ami a boldog korszakokat adja. Augustus Pax Romana idején lehet látni, hogy a gazdaság és a létszám is hogy növekszik meg, és mit jelent az, amikor ez az egész szétesik. Pont. Köszönöm szépen a figyelmüket, akkor következő alkalommal innen fogjuk folytatni.
Elhangzott a történelem evolúciós elmélete. Hogyan készül a történelem? Marosán György előadását közvetítettük az ELTE Bölcsészettudományi Karáról. A felvétel 2014. november 24-én készült.